Azon tűnődtünk a Sanyival tegnap, meg az elmúlt napokban is, hogy vajon a válság az mennyire van ott a ti életetekben, ugye? Van, aki előszeretettel hangoztatja azt a véleményét, hogy válság nincs. Egyszerűen nincs válság, csak van valami jelenség, ami amiatt van, hogy mindenki azt hitte, hogy válság van. Na most mi a fele ez, ha nem válság, ugye? Tehát ha mindenki azt hiszi, hogy válság van, az már önmagában valami, amit érdemes elnevezni, és például a válság szó az pont rápasszol. És van, aki meg úgy áll a kérdéshez, már az első perctől fogva, amikor szóba került a médiában ez az egész válság dolog, hogy úristen, hatalmas válság van. Tehát nagyon széles skálán mozognak a vélemények, az érzékelések. És csak kíváncsi vagyunk, hogy nektek, akik részt vesztek a programban, akik itt vagytok személyesen, illetve akik felvételről hallgatjátok ezt az alkalmat, hogy nektek mi az, ami változott az üzletetekben. És most tényleg nem a dolog pszichológiai oldalára gondolok, hogy azóta fáradtabb vagyok, azóta... Tényleg a tényszerűen, hogy a vevők más százalékban rendelnek, vagy kevesebben jönnek be a cukorka üzletedbe, vagy... Tehát, hogy ilyen tényszerűen, ha megírtok pár dolgot, amit ti érzékeltek, azon kívül, amit a médiából hallottok. Tehát tényleg nem az a kérdés, hogy mit hallottatok a rádióban, hogy mit jelent a válság, hanem ti. Mi az, amit ha csak a vállalkozásotokat néznétek, semmi mást, akkor érzékelnétek. Esetleg most chatten is lehet. És amúgy meg kérjük szépen, hogy akár csak egy pársoros e-mailben írjátok meg nekünk. Sanyi, ezzel kapcsolatban bármi?
Jó néhány gondolat, hogyha nem bánod,
akkor
beszélnék erről. Az első, hogy van válság, vagy nincs válság. Egy dolog biztos, hogy a forint deviza árfolyam jelentősen megváltozott. Tehát én megnéztem egy kimutatást, ha valaki fölvett mondjuk 5 millió forint hitelt másfél évvel ezelőtt, akkor most 6,5 millióval tartozik. Úgyhogy folyamatosan törlesztett, mondjuk. Úgy nagyjából ez a... ezek nem KSH, vagy milyen statisztikai adatok, hanem ez most... De ha esetleg neked van hiteled, akkor kérsz egy ilyen, hogy hívják ezt, ilyen lezárási ajánlatot, és azt fogod látni, hogy több pénzt kérnek most tőled, mint amennyit annól fölvettél, pedig már évek óta törleszted. Ez azt jelenti, hogy jó néhány család, akiknél ki volt számolva a havi költségvetés, tehát akik nem vagyonból élnek, vagy nem úgy élnek, hogyha több pénzt kell, többet dolgozom, hanem akiknek van egy havi bevételük, amin az életük rutinjánál fogva nem tudnak könnyedén változtatni. Ezeknél a családoknál egy ilyen 30-40%-os extra kiadás, ahol mondjuk az összkiadásnak a felét jelentette a törlesztés, a másik felét a család rezsie, és az egyik fele megnő 40%-kal, gyakorlatilag ez átbillenti őket a csőd szintjén. Tehát megtörténik az, hogy fizetésképtelenné válnak. Ugyanakkor emellett egy második jelenség az, hogy ezek az extra terhek mindenhol csökkentik a vásárlási kedvet. És ha a vásárlási kedv csökken, akkor az egyes üzletágak bevétele, teljesítménye csökken. Ilyen módon ez kihat akár fizetésekre, kihat arra, hogy valakinek van-e munkája vagy sem, és kihat ámblok arra, hogy mindenki mennyit keres. Tehát mi történik? Egyszer csak több lett a kiadás, nem sokkal, hát 30-40%, az nem olyan sok. De lehet, hogy 20-30%-kal, vagy néha sokkal többel kevesebb lett a bevétel is. Na most ez már egy olyan pont, ahol a válság szót bátran lehet használni. Igaz? Tehát ez azt jelentheti egy vállalkozás életében, hogy ha volt egy kis tartaléka, azt most égeti föl, és ahogy az elfogyott, onnantól mi van? Oké? Okay? Tehát, hogy... És... Miért beszélek erről, mert fel akarom festeni az ördögöt a falra? Nem, hanem azért, mert nem mindenkinek, de sokunknak ez a realitása. Vannak ugye válság érzékenyebb ágazatok, ahol először tűnnek el a rendelések, és vannak más ágazatok, ahol majd később tűnnek el. Kenyeret fognak szerintem legtovább vásárolni az emberek. Meg cigarettát, meg nem tudom, hiát.
Válságban lehet, hogy mi a cigaretta, nem?
Lehet. Tudom, ezt most nem tudom.
Nem vagyok cigaretta.
De vannak más ágazatok, és szerintem, hogyha ezt a felmérést megcsináljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy valaki azt fogja, hogy hát semmi nem változott, szinte semmi. Sőt, jobb lett az üzlet. Néhányan fogják ezt mondani, sokan fognak az extra kiadásokról panaszkodni, és jó néhányan lesznek, akik azt fogják mondani, hogy eltűnt a forgalom fele. Vagy talán még több is. És ez az egész hatás, ha elég sokáig tart, el fog érni azt gondolom, hogy azokhoz az ágazatokhoz is, ahol most semmilyen válság jel nem látható. Tehát ugye ez egy ilyen dominó elv, ahol meglököm az elsőt, és azt szépen körbeborítja, és bár az utolsó dominó sokáig azt mondja, hogy miről beszéltek, semmit nem látok ebből, a végén hozzá is eljut. Úgyhogy miért beszélünk erről? Mert ez a valóság. Reméljük, hogy hamar kifelé jövünk belőle, és a legtöbbeteknek nem kell szembenézni a változással, de ha sokáig tart, én inkább szeretnék felkészült lenni, mint meglepett, amikor eljön hozzám. Ez egyik. A másik, hogy a pénzügyi válságon túl a kiáltványunkban megfogalmazott általános válság is egy nagyon valós tényező, ami az üzleti világ átalakulásáról beszél, és az abból eredő változtatási igényről, amit válságnak hívunk. Ugye a válság az, amikor a régi megoldásaink elégtelenné válnak, és újakat, jobbakat kell találni ahhoz, hogy az egyensúly megint beállhasson. Úgyhogy valamilyen szinten mindenképpen kell válságot menedzselned, és azt mondom, hogy nem baj, hogyha erről beszélünk. És nekem van jó néhány gondolatom, nem tudom, Balázs, hogy folytassam-e, vagy...
Nyugodtan folytass, hogyha van. Nekem itt csak eszembe jut, hogy most ez valóság, vagy nem valóság. Nekünk van olyan ügyfelünk, PNP-ben is, akinek, vagy most már PK-ban is, akinek úgy megborult az üzlete, hogy csak ihaj. Tehát nem is tudom, milyen szót kell használni rá. Nagyon komoly. Eltűnt a forgalmának egy jelentős része. És erre nehéz lenne azt mondani, hogy ugyan már csak a hozzáállásoddal van baj, légy pozitív és minden rendben lesz. Aha, király, és eddig volt 5 millió forint megrendelésem havonta, most van 3, miközben 3-szor annyit dolgozok, és tanultam is közben egy csomót, és jobban csinálom. Úgyhogy lehet, hogy a hozzáállásomat, tehát lehet, hogy a mosolyt felrajzolom az arcomra, de lehet, hogy ez önmagában még nem segít, lehet, hogy mást is kell csinálnom. Úgyhogy ezért beszélek.
Csak mondom, erről. Én most elég otthon vagyok az ingatlan piacon, és megdöbbentő mennyi az olyan ingatlan eladás, ami válságeladás. Tehát a vevő olyan alkupozícióban van most, ami tehát szégyenletes szinte, tehát az ember már úgy érzi, hogy nem szabad ezt kijátszani a maga erejében. Tehát nincs vásárlás, rengeteg az eladás, árverésre bocsájtott ingatlanok 100 milliós értékben, 50 milliós áron, tehát ilyen... Jó, tehát hogy mondhatod, hogy nincs válság, legyen a te mikrovalóságod így, de a környezetedben történik valami, ami egy ponton elérhet hozzád is. Én felkészült lennék. Úgyhogy mik az alapelvek? Mi néhány olyan gondolat, ami segíthet neked, hogy ez ne lepjen meg? Az első az egy kicsit lélektani. Okay? A válság valójában semmi másról nem szól, mint ahogy az előbb is mondtam, mint arról, hogy az életünk egyes kihívásaira, szükségeire, helyzeteire, feladataira nekünk eddig is voltak megoldásaink. És a válságban ezek a megoldások meginognak, életképtelenné válnak. A körülmények megváltoznak egy olyan módon, hogy azok a cselekedetek, tettek, módszerek, amiket eddig hajtottunk végre, egyszerűen nem megszűnnek elegendőek lenni. És újakra van szükség. Viszont attól, hogy válság van, attól valami, ami eddig sem működött, ezután nem fog jobban működni, csak azért, mert neked nagyobb szükséged van rá. Tehát a válságban az egyik hiba, amit el lehet követni, az, hogy ilyen vágygondolkodásba vagy kényszergondolkodásba kezdek, ahol megpróbáltam bejutni egy ajtón, ami fél évesen nagyon nyílt ki, de ahogy nyomtam egy kis levegőt, tudtam szívni rajta keresztül, ugye a tűz elől menekülök, és amikor a tűz kezd gyorsabban idejönni, akkor elkezdem döngetni azt az ajtót, és elkezdek fejjel menni annak az ajtónak, ami ugyanúgy nem fog kinyílni. Tehát a válság nem bár megköveteli az intenzitás növelését, tehát valószínűleg többet és keményebben kell dolgoznod, de mindenképpen okosabban kell dolgozni. Többnyire, amikor a forgalom visszaesik, a költségek megnőnek, akkor olyan nagyjá válik a teher a vállalkozón, tehát az elvégzendő feladatok mennyisége olyan nagyra nő, illetve a minőségi követelmény az adott feladatokkal szemben annyira megnő, hogy semmilyen elkötelezett és lelkes és forradalmi és az életét adni hajlandó, de ostoba igyekezett nem elegendő. A profizmus az egyetlen, ami ilyenkor segít. Ha pontosan tudom, hogy hova kell nyúlnom ahhoz, hogy az időm, ami van, eredményt hozzon. Ha pontosan tudom, hogy mi működik és mi nem. A legtöbben ezt szúrják el a válságban, és ezért sírnek el, mert amikor belekerülnek, akkor kapkodni kezdenek, ahelyett, hogy gondolkoznának és cselekednének. Idefelé jövet, a Gazdasági Rádiót hallgattam, és a Rábának a vezérigazgatója tartott egy beszámolót. És gyakorlatilag egy milliárdos cégről van szó, gépjármű gyártás területén, ahol világszerte megborultak a cégek. A Rába megmaradt nyereségesnek úgy, hogy a forgalma 40%-ot esett vissza, most lehet, hogy megint pontatlanul idézek, de brutálisan visszaesett a forgalom, tehát iszonyatos számokat veszítettek, de a cég a működését tekintve előrelépett. Nyereséges maradt, és kérdezi tőle az riporter, hogy csinálták, és úgy, hogy tavaly októberben. Csak emlékezzetek vissza, akkor reppentek fel a hírek, talán egy hónapos volt a válság, igaz, októberben. Akkor válságstáb állt össze, mindent újra terveztek, egy hihetetlen, brutális és drasztikus költségcsökkentést hajtottak végre, ez volt az első megmozdulásuk, és gyakorlatilag azonnal végrehajtották. És ő azt mondja, hogy ez egész egy menedzsment bravúr volt. Tehát valójában a cég működésénél rövid idő alatt nem tudtak jelentősen változtatni, a piacot nem tudták befolyásolni, a saját belső struktúrájukat tudták megváltoztatni. Brutális költségcsökkentéssel. Csak mire gondolok? Tehát, hogy ő azonnal gondolkozni kezdtek, azonnal megtették azokat a lépéseket, amik kellettek ahhoz, hogy legyen idejük egy esetleg hosszú távú 2-3 éves válságot is, aztán már komolyabb átalakításokkal túlélni. Tehát egy dolog biztos, hogy kiképzetnek kell lenned, és miért mondom azt, és ezt pedig nem mondtam, de most mondom, hogy ez egy jó hír. Figyelj, ez egy jó hír. Kérlek, figyelj a következő mondatomra. Ha a vállalkozásoddal előre akarsz lépni, ha tényleg el akarod érni az élhető élet szintjét, akkor mindenképpen fejlesztened kell. Akkor a középszerű megoldásokat mindenképpen kiválóakra kell cserélni. Minden szinten. Marketing, projektmenedzsment, önszervezés, minden szinten. És nem azért, mert épp ennyi kell ahhoz, hogy a pohár túlcsordul.
hanem csak ígérletre írt, hogy legalább mindig viszonyos a haladás. A haladás
az az, 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 az a, nem is tudom, tulajdonságunk, ami miatt ezt a piacvezetői magatartást, ahol mindig viszonyos, mindig ígérletre írt, támogatja oda, ahol már nem akkor fejlesztünk, amikor abból hatalmas előnyünk származik, hanem akkor fejlesztünk, amikor már süllyed a hajó. Úgyhogy tudod, mi a válság? A válság egy olyan körülmény, ahol végre elkezdheted azt csinálni és gyakorolni azt, amit amúgy is csinálnod kéne, ha nem lenne válság. Oké? Okay? Tehát most muszáj profinak lenned, most muszáj képezned magad, most muszáj tanácsot kérned, most muszáj top technológiát alkalmaznod, most muszáj átszervezned magad, de azt kéne csinálnod amúgy is, csak ez kéne, hogy legyen az életstílusod, és akkor élhetnél egy olyan vállalkozó életet, amiről vágytál, vagy legalább nagyobb esélyed lenne rá. Úgyhogy az átlagos megoldásainkkal az a baj, hogy amikor az üzlet úgy áblok egész jól megy, akkor úgy működgetnek, úgy víz fölött vagyok vele, úgy rendben van, ugyan már önképzés. Ja, persze. De amikor süllyed a hajó is már semmilyen ötleted nincs arra, hogy hogyan bánatban lehetne ezt túlélni, akkor jössz rá esetleg, hogy eddig is marhaságot csináltál, csak nem vetted észre, mert a marhasággal is víz fölött tudtál maradni. Nem tudom, hogy ezek bátorító gondolatok-e vagy sem, de realisták. És az egész profit képző programnak a mentalitása erről szól, hogy nem éri meg középszerűnek lenni, amikor ugyanpont, figyelj, ez a lényeg, pont ugyanannyi, vagy kevesebb energiával, inkább így mondom, kevesebb energiával tudsz kiváló lenni. Amikor te vagy a piacvezető, és nem azért kell gürcölnöd, hogy valahogy életben maradj, hanem azért, hogy megint egy fél év előnyed legyen a konkurenseiddel szemben, akkor a nyugalom, a tőkeerősség, a tervezettség pozíciójából fejlesztesz. Ha pedig másfél évet csak úgy kihagysz, akkor pedig a küszködés, a pánik, a tőkehiány pozíciójából. És nem azt mondom, hogy én mindig azon az oldalon voltam ott elől, nem. Pont azért tudom ezt mondani, mert ezt a hibát én is elkövettem, és előnyén írtam már, ezt olvashattátok a mesterképző program bevezetése kapcsán. De ez a mostani idő egy olyan, amely mindannyiunknak felhívja a figyelmét erre a lehetőségre, kiváltságra.
Hát, ez nem óriási lehetőség.